Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A farizeusok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, szabad-e a férjnek elbocsájtania a feleségét? Próbára akarták tenni ugyanis. Ő azonban kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Ezt felelték. Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta. A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyerekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Szabad-e a férjnek elbocsájtani a feleségét? Nyilván megkérdezhetjük a másik részt is, szabad-e a feleségnek otthagynia a férjét? Ez a kérdés, ezzel indul az evangélium, de én nem erről a kérdésről szeretnék beszélni, hanem megengedném azt, ahogy az evangéliumban van, hogy ez a történet ezzel indul. Úgyhogy hagyjuk csak meg azt, hogy induljon ezzel, de aztán valahova jussunk el, és lépjünk aztán tovább és tovább, hogy ne egyszerűen csak tegyünk egy kört, és vesztegeljünk ennél a kérdésnél. Érdekes ez a történet abból a szempontból, hogy a kérdésben fölsejlik a dilemma, hogy most akkor ezt lehet, vagy nem lehet, hogy lehet, és mint lehet, de Jézus kérdéssel válaszol, és abban megjelenik egy szempont, mégpedig az, hogy Isten Mózes a kemény szívűségetek miatt tette ezt, hogy megengedte, hogy így legyen. És innen szeretnék tovább menni, ahelyett, hogy most megpróbálnék válaszolni a 2000 évvel ezelőtt föltett kérdésre. Mert ugyanis itt a kemény szívűség és annak a magatartása, hogy a kemény szívűségből indulva valahogyan valakit úgy megvessünk, és elküldjünk, és elbocsássunk, és úgy elzavarjunk magunktól, az sokszorosan jelenik meg. Mert először is megjelenik úgy, hogy hát tulajdonképpen a mennyei atya elzavarhatta volna a választott népet a kemény szívűsége miatt. Hát ott van az egész választott nép, ezt mondja, hát... És mégis az egész Ószövetség története arról szól, hogy a mennyei atya a kemény szívű népet nem zavarja el, nem veti meg, nem bocsátja el, nem mondja, hogy tűnjetek el innen, hanem legvégül nem, hogy nem küldi el őket, hanem elküldi a fiát hozzájuk. Ott vannak a kérdezők, törbe akarják csalni Jézust. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kérdezők kemény szívűek, és a kemény szívű farizeus kérdezi ezt Jézustól, és Jézus mit csinál? Nem küldi el őket, nem szégyeníti meg, nem zavarja el, hanem elkezd velük ott, ahol ők tartanak, ahol a kérdést fölteszik, elkezd velük beszélgetni. És elmondja nekik, hogy nézzétek, én ezt így látom. Nincs elküldés, nincs elzavarás, nincs megszégyenítés, és a többi. És utána milyen izgalmasan csatlakozik a két történet egymáshoz, mert ugyanis jönnek a kicsi gyerekek, hát a kicsi gyerekek szülei, kérik Jézus, tegye a kezét rájuk. És mi történik? Az apostolok is kemény szívűek. És elküldik a gyerekeket, és elzavarják a szülőket, ne zavarjátok a mestert, majd pont egy gyerekkel fog foglalkozni, mit képzeltek ti? És Jézus megharagszik, és milyen szép ez, hogy a haragjában mit csinál? Nem elküldi a tanítványokat, hogy na jó, ti 12-en leszerepeltetek, most lett elegem belőletek. Ha ti ennyire kemény szívűek vagytok, akkor választok másik 12-t, ennyi. Nem ti vagytok az igazi. Hanem leállott az apostolokkal, akkor velük is, most nézzétek el, hogy így mondom, kicsit öntjön-pöntjömözik. És nem zavarja el őket, nincs megszégyenítés, nincs elutasítás, nincs megvetés, nincs kirekesztés. Hogy folytassam ezt a sort még valamivel, mégpedig a mi viszonyunkkal. Mikor elhangzik ez az evangélium, akkor mondjuk a beszélő érezhet egy késztetést arra vonatkozóan, hogy kemény szívűen beszéljen a kemény szívűekről. Hogy én most ideálljak, és elkezdjem mondani, hogy ezek aztán ilyen, na már az Ószövetségben, aztán az apostolok, na ezek a farizeusok. És csak ebben a pillanatban megtörténik ugyanaz. És akkor hívhatnánk Jézust, Jézus, öntjön-pöntjömöz velünk egy kicsit. Mert úgy tűnik, hogy az evangéliumhoz nem nagyon férünk hozzá. Úgyhogy én egész biztos nem szeretnék kemény szívű lenni a kemény szívűekkel. Mégpedig azért, mert a mai történet sokszorosan mutatja azt, hogy a mennyei atya Jézus és Mózes nem kemény szívű a kemény szívűekkel. Hanem akkor ehelyett mi történik? Isten válasza nagyon egyszerűen az, hogy Isten jól bánik a kemény szívűekkel. És most körülbelül talán 3 perc alatt jutottunk el oda, ami azt gyanítom, hogy már most odébb van, mint az a kérdés, most akkor lehet elbocsájtani, és nem lehet elbocsájtani, milyen alapon lehet, és milyen alapon nem lehet, és mi az Isten törvénye. Ezeket mind föltehetjük, rághatjuk, tolhatjuk, és az összes többi. De érdekes módon az evangélium már a teremtő Istentől kezdve nagyon sajátos képet mutat, ez pedig az, hogy az Isten és a fia és a prófétája nem bánik keményen a kemény szívűekkel. De akkor mi történik? Hogy van ez tovább? Valahogy úgy van tovább, hogy érdekes a két történet közti epizód, mikor Jézus ezt elmondja, ott vannak a tanítványok, és hallják, és hogy folytatódik? Még egyszer megkérdezik. Na most akkor el lehet bocsájtani, most akkor nem lehet elbocsájtani. Most már mondd meg, nem pont ugyanezt történik ma is? Hogy Jézus föltárja ennek a szépségét, hogy az Isten nem kemény a kemény szívűekkel. És az ember marad a maga kérdésénél. Most akkor lehet, akkor nem lehet. Most ez a törvény, nem az a törvény. Válaszolj egyenesen, most már egyébként is arra se válaszoltál tisztességesen, hogy te vagy a Messiás, vagy nem. Miért csinálod ezt? Hát mondd már meg, hogy így van, vagy úgy van. És Jézus akkor inkább még egyszer mondja, és azután akkor jön egy újabb történet, ahol tulajdonképpen megint elmondja. Csak ott most a gyerekekkel kapcsolatosan. És el tudom képzelni, nincs benne a Szentírásban, hogy aznap este a tanítványok, amikor Jézus mondjuk alszik, vagy imádkozik, azt mondják, de szerintetek ez most hogy van? Ezt tudnám elképzelni. De most akkor menjünk egy picit Jézus útján, hogy hova vezető bennünket. A következő gondolat így szól, hogy miért is lehetséges az, hogy Jézus nem bánik keményen a kemény szívűekkel. Talán azért, mert ahogy a Szentírás mondja, Jézus nagyon jól tudta, mi lakik az ember szívében. Ezért Jézus ismeri a kemény szívűség történetét. Tudja, hogy az ember hogyan válik kemény szívűvé, hogy annak története van, hogy hogyan válnak a bántalmazott gyerekek kemény szívűvé, hogy nemzedékről nemzedékre hogyan adódik tovább a bántalmazottság, annak a következménye, a fájdalma, hogy az ember hogyan lesz kemény szívű, hogy a kemény szívűség révén hogyan próbálja az ember már akár kicsi gyerekkorától kezdve tudatosan, de főképp nem tudatosan védeni magát, hogyan próbál újabb és újabb páncélokat helyezni a szívére, hogy ne fájjon az élet. Hogy valahogy megmaradjon, és valahogy életben maradjon. Talán azért is van az, hogy Jézus nem bánik keményen a kemény szívűekkel, mert az összes kemény szívűnél jobban ismeri a kemény szívűség történetét. És tudja, hogy az nem véletlen, hogy az valamiért van, hogy valahogyan és valamiért alakul ki, hogy van valami haszna, valamilyen funkciója, valamilyen célja, attól az még kemény szívűség. De ő azt érti, hogy hogy van. És érti a férj kemény szívűségének a történetét, és érti a feleség kemény szívűségének a történetét, és érti a házastársa kemény szívűségének a történetét. És mert ő ezt jobban érti, mint bármelyikünk, nem bánik keményen a kemény szívűekkel. Mit tesz velünk a kemény szívűség? A kemény szívűség csak, hogy két elemet emeljek ki, hogy megragadjuk, hogy ez mi. A kemény szívűség csinálja velünk azt, hogy azt mondjuk, ha szeretek valakit, jól bánok vele. De ha nem szeretem, akkor nem. És milyen megrendítő társkapcsolatban is, hogy amikor a férfi vagy a nő, egyszer csak lehet ez egy pillanat, egy este, egy nap, egy hét, egy hónap, egyszer csak azt mondja, nem szeretem, hogy a kemény szívűségből az fog következni, hogy abban a pillanatban, hogy azt mondom, most nem szeretlek, vagy többé nem szeretlek, a kemény szívű ember megengedi magának azt, hogy rosszul bánjon azzal, akire azt mondja, hogy már nem szeretlek, vagy most nem szeretlek. Mi a másik jellemzője a kemény szívűségnek? Az, hogy kétség kívül az életben állandóan kapunk bántásokat és pofonokat, fájdalmakat és igazságtalanságot. És a kemény szívű ember, amikor valami fájdalma van, vagy valaki őt bántja, vagy rosszul bánik vele. A kemény szívűség válasza az, hogy ha te rosszat tettél velem, akkor én megengedem magamnak, hogy bántsalak. Ez a kemény szívűség logikája. Rosszat tettél velem, akkor megengedem azt magamnak, hogy téged bántsalak. És a kemény szívűségnek talán van még egy világa, ezt még hadd hozzam ide, hogy eddig úgy tűnik, hogy itt a kemény szívűség szinte semmi másról nem szól, mint az egyes emberről, az egyes ember kemény szívűségéről, vagy nem kemény szívűségéről. De nem, de úgy van ez, hogy gyakran tapasztaljuk azt, hogy az ember, mikor úgy önmagában áll, vagy önmagában van, gondolkozik, vagy érez, olyan sokszor tudunk nem kemény szívűek lenni, vagy esetleg egy kapcsolatban nem kemény szívűek lenni, de az is lehetséges, hogy bekerülünk egy csoportba. És nem csak az egyes ember lehet kemény szívű, hanem egy csoport is lehet kemény szívű. Egy közösség is lehet kemény szívű, egy intézmény lehet kemény szívű. És az ember, aki úgy önmagában talán hajlana nem egyszer, nem kétszer arra, hogy ne kemény szívű legyen, ott annak a csoportnak, közösségnek, intézménynek a tagjaként sokkal keményebb szívű lehet, mint egyébként önmagában talán az lenne. És ez nagyon megrendítő valahogy úgy, mint az a zseniális novella Karinti Frigyestől, hogy ott áll a nép, és megkérdezi a helytartó, kit bocsássak el? Jézust-e? Vagy Barabást? És azt mondja a novella, egyesével, külön-külön, minden személy azt kiáltotta, Jézust. De amikor megszólalt a tömegben ez már úgy hangzott, Barabást. Ez az a fajta kemény szívűség, ami abból adódik, hogy az ember társas lény, és tudunk személy szerint nem kemény szívűek lenni, de egy csoportnak, intézménynek, közösségnek a tagjaként valahogy, miközben innen az indulna el, hogy Jézust, egyszer csak úgy megszólal az a nyáj hang, az már úgy lesz, hogy Barabást. A következő gondolat, hogy mi a különbség akkor, aközött, hogy valaki kemény szívű, és aközött, hogy nem kemény szívű. Most tudatosan nem is mondtam ezt, hogy akkor most mi az, hogy nem kemény szívű, de most hadd segítsek magamon. Próbáljuk megnevezni, megfogalmazni, milyen az az ember, aki nem kemény szívű. A Szentírást hívtam segítségül abból a szempontból, hogy van egy egészen konkrét történetünk Józsefről és Máriáról. És ott József pont ezen töpreng, hogy elbocsássam, vagy ne bocsássam el. És milyen érdekes, hogy ő neki ott először az a döntése, hogy elbocsájtom. De nem csak ez a döntése. Józsefnek az a döntése, hogy elbocsájtom őt, titokban. Majd pedig az a döntése, hogy nem félek magamhoz venni őt. Milyen érdekes ez itt, ez két döntés. Az egyik elbocsájtom titokban, a másik az magamhoz fogadom és vállalom nyíltan. És mi, ami ezt a két döntést összeköti? Egy személy, akiről a Szentírás azt mondja, József igaz ember volt. És miután igaz ember volt, amennyiben úgy döntött, hogy elbocsájtja, azt titokban akarta tenni. Mégpedig azért, mert ő tudta a törvényt, azért akarta titokban csinálni. Mert tudta, hogy a törvénynek milyen következményei lehetnek a kemény szívűek részéről. Ezért ő pontosan tudta a törvényt. És mondjuk így tiszteletben is tartotta a törvényt. És mégis fölülmúlta azért, mert egy igaz ember volt. És mi az igaz voltának a kulcsa? A József igaz voltának a kulcsa ebben a dilemmában, hogy elbocsássam vagy ne? Az, hogy túllát a törvényen. Hogy nem a történet elején áll 5, 10, 30, 50 évig, hogy most el lehet bocsájtani, vagy nem lehet elbocsájtani. Mit jelent, hogy túllát a törvényen? Két dolgot. Az egyik, hogy látja Máriát. Nem csak egy törvényt hall, és lát, és keres, és töpreng rajta, hogy van a törvény, hanem hát ő Máriát látja. Következetesen föntartja a látásmódját valakivel, aki egy személy, akiről egyébként ebben a pillanatban azt gondolja, hogy megcsalta őt. És hogy a megcsalás révén a törvénynek bizonyos elemei érvényesek rá. És mégis következetesen föntartja azt a látásmódját, hogy Mária egy személy, hogy ő valaki. És ezért nem csak a törvényen töpreng, hanem hogy hogyan lehetne ezt egy személlyel, Máriával kapcsolatos azt, hogy lehetne? Úgy, hogy az igaz legyen. Ezért, ha megfogalmaznám most, akkor itt van a kemény szívűség, azt mondanám talán igaz szívűség. És mi a másik, amit József lát? És nem csak azt kérdezi, mi a törvény? A másik, hogy József hozzáfér a saját igaz szívéhez. Ez a nagy különbség, hogy látja Máriát, és kapcsolatban van a saját igaz szívével, a saját élő szívével, a saját eleven szívével, a saját igaz szívével. És ebből a kettőből fakad az, hogy azt mondja, titokban bocsájtom el. És ebből fakad az, hogy nyilvánosan magamhoz veszem. És ide tegyünk akkor még egy gondolatot, ami a kettő között a kettőt összeköti. Hogy közben ezzel a nyitott és igaz szívével megint csak nem a törvényig lát, hanem Istenig, egy angyalon keresztül, aki számára megint csak egy személy. Akkor látja Máriát, látja saját igaz, nyitott szívét, és látja Istent, mint egy szemét. És ebből a háromból fakad az, hogy először azt mondja, legyen így, aztán azt mondja, legyen úgy, és mindezt összeköti az ő igaz szívűsége. Hadd menjek egy picit tovább, ez mit jelent? Hogy József nem csak azon foglalkozik, hogy mi a törvény, hanem azon, hogy mi Isten szándéka. És Jézus a kérdésében, mire szeretné a farizeusokat elsegíteni? Hogy nőjék ki ezt a kérdést, és mi lenne, ha azt a kérdést tennék föl már most, nem azt, hogy mi az Isten törvénye, hanem hogy a törvény alkotónak mi a szándéka. Ugyanis az nem ugyanaz. Mert ha engem csak az érdekel, hogy mi a törvény, egy idő után Istennel nem is kell kapcsolatot tartanom. Elég tudnom a törvényt, maradhatok kemény szívű, és élem az életet. De ha engem azt foglalkoztat, hogy mi volt a Teremtő Isten szándéka, Mózes szándéka és Jézus szándéka, akkor ebből az következik, hogy egy személlyel szükséges kapcsolatban maradnom, Istennel, mint személlyel, és ennek a személynek a szándéka kezd el foglalkoztatni és érdekelni, és már most nem az a kérdésem, hogy mi a törvény, és szabad-e vagy nem, lehet-e vagy nem. Mi Istennek a terve és szándéka? De kevésbé a terve, mert az a terv az olyan személytelen, nem? Mi a szándéka? Hogy Isten szívének mi a szándéka? Csak egy pici közbevetés, talán látjátok rajtam, meg úgy hát az elmúlt évtizedek nyilván megismertetek annyira, hogy nem vagyok egy egyházjogász alkat. De nem ez a fő csapás, amivel megközelítem az evangélium mélységeit. De emlékszem arra, hogy amikor az egyház jogot tanultuk, akkor persze, na hát ebből mi lesz. De én azért rendesen tanulgattam, és egyszer csak megfordult bennem az egyház joghoz fűződő viszony. Ez pedig az volt, amikor egyébként én akkor még Erdő Péter professzor úrtól tanultam, és nála vizsgáztam egyházjogból, mert akkor ott volt tanár, és amikor ő arról kezdett el beszélni, hogy létezik olyan, hogy a törvény alkotó szándéka. Lehet, hogy ez nektek magától értetődő, mert értelmiségiek vagytok, de én egy 20 éves kis kölyök voltam, és én egyszer csak, hogy az egyházjogban van ilyen. Hogy van törvény alkotó, nem csak törvény, törvény alkotó. És ő neki van valami szándéka. És egyszer csak megváltozott bennem a törvényhez fűződő viszony. Mert rácsodálkoztam arra, hogy milyen érdekes, hogy akkor a jogszabályokon és törvényeken keresztül is vezet egy út, én eddig ezt nem láttam egészen Jézusig. Hát ez akkor egész nagyszerű. Hát akkor, most már a zárás felé tartok, hogy amikor a törvény a nagy témánk, szabad-e elbocsájtani? Nem. Mi a helyes, mi nem. Mi a törvény, és mi nem. Hogy akkor valami személytelen dologgal foglalkozunk, azzal, hogy mi helyes, és mi helytelen. Amikor azt kérdezzük, de mi a Teremtő Isten szándéka, és mi Mózes szándéka, és Jézus szándéka, akkor nem valami személytelen törvénnyel, hanem egy személynek a szívével foglalkozunk, a szándékával. Valamivel, ami a személynek ott a szíve mélyén van, a vágyával, a szándékával, a törekvésével. Nem tudom, érzékelitek, hogy szép lassan mennyire eltávolodtunk ettől a kérdéstől. És akkor szabad-e elbocsájtani? Nem szabad elbocsájtani. És most akkor milyen izgalmasan kapcsolódik ehhez a záró jelenet? Ugyanez a téma. Elbocsátjuk a gyerek, nem bocsátjuk. Hogy van ez? És Jézus azt mondja, el ne bocsássátok őket. Hát küldjétek inkább ide hozzám. Tudom, hogy nem értik a törvényt. Miért akarták elbocsájtani az apostolok a gyerekeket? Azért, mert az Ószövetség gondolata, mondhatnám egy kicsit így, csak a törvénnyel, de nem a Teremtővel foglalkozó ószövetségi ember gondolata, hogy a gyerek nem számít, mert nem ismeri Isten törvényét. És az számít, aki ismeri Isten törvényét. Tehát a gyerekek nem számítanak. És amikor Jézus azt mondja, hát engedjétek hozzá, mert ha nem lesztek olyanok, nem úgy fogadjátok Isten országát, mint a gyermek, hát hogyan is tudnátok oda bejutni? Ez mit jelent? Ha nem múljátok fölül azt a kezdeti kérdést, ha csak nem találtok rá valami nyitottabb kérdésre, valami emberibb kérdésre, valami igazabb kérdésre, és valami személyesebb kérdésre, akkor én akármit is teszek, ti azt nem értitek meg. Mert mit tesz Jézus? Jól bánik a kemény szívűvel, következetesen mindenkivel, sőt, azt befogadja. Jöjjen meg hozzám, akárki is az. És ezért a zárás így szól. Ezért talán merhetem így mondani, a keresztény ember igazi nagy kérdése nem az, hogy a törvény most ezt mondja, vagy azt mondja, akármit is mond a törvény, hanem van két ennél sokkal fontosabb témánk. Az egyik, hogyha én igaz szívű emberként szeretnék élni, akkor arra kaptam felszólítást, hogy megértsem a kemény szívűségem történetét. Hogy megértsem a házastársam kemény szívűségének a történetét. Hogy megértsem a mi házasságunkban lévő kemény szívű kapcsolatunk történetét. Hogy én ezt minél jobban megértsem. És a másik nagy témánk pedig, hogy minél inkább megértem a kemény szívűségem történetét. Azután egyre jobban kidolgozzam magamban az igaz szívűségem történetét. Hogy nekünk, mindegyikünknek van egy kemény szívűségünk története, és egy igaz szívűségünk története. És ami fontosabb és mélyebb kérdésünk nem az, hogy most így vagy úgy, hanem hogy ezt értsem meg, azt pedig mélyítsem el.